Thank you. Thank you. Kedves hallgatóink, Johann Sebastian Bach hámol miséjét közvetítjük a Zeneakadémia nagyterméből a Budapesti Vonósok Kamarazenekar Bach közelében című koncert ciklusának záró előadásaként. A szólisták Zádori Mária, Melát Andrea, Megyesi Zoltán és Cser Péter, a Pécsi Egyetemi Kórus énekel, amelynek egyébként Kam Salamon a karigazgatója, és az ő nevéhez fűződik ez a nagyszerű sorozat Bach közelében, amely valóban közel viszi a családokat ez a grandiózus zeneszerzőhöz, akinek életéről mesél maga a vezénylő karmester Kam Salamon, és kantátáink keresztül próbálja közelhozni a barokk muzsika német óriását a családokhoz. Érthető módon tehát olyan kantáták hangzanak el, hangoztak el ebben a sorozatban, amelyek mindenkihez szólnak, és Kam Salamon értő tolmácsolásával és kalauzolásával bizonyára nagy élményt szereztek a hallgatóknak, mint ahogy azt remélem, hogy eddig is nagy tetszéssel hallgatták ezt az elképesztő remek művet, a Hámol misét, amelyet a Budapesti Vonósok Kamarazenekar közreműködésével hallgatunk, és amelynek művészeti vezetőjét, Botvai Károlyt várom ide, mert azt ígérte nekem, hogy mesél zenekarukról, amely egy jubileumi évadot tud éppen most, hát még nem maga mögött, mert javában zajlik a 2007-2008-as évad, és 30 esztendős ez a nagyszerű zenekar, ünnepi évadot hallhatunk tehát, és nem is egy nagyon szép sorozatot, én már az imént elmeséltem, nagy szeretettel köszöntelek, kedves Károly, a hallgatókkal együtt, és az imént már elmeséltem, hogy milyen szép ez a Bach ciklus, amelyet Kam Salamon vezérletével csináltatok, és amelynek éppen a befejezéséhez érkezünk ma ezzel a csodálatos művel. De mivel ünneplitek még 30. jubileumotokat?
Gyakorlatilag az egész szezonunk tele van, és hát ugye most Bachal is tele volt. Ugye ennek az előzménye az, hogy akartunk családos zenehallgatóknak gyerekestől egy olyan élményt szerezni, amit hát háromszor különböző Bach kantátákkal, részben a Margit gimnáziumban, részben a Fasori Evangélikus gimnáziumban csináltunk, és hát ez annak a befejezése, ennek az a mostani Hámol mise.
Nagyszerű szólisták, ahol hogyan nyertétek meg Kam Salamont? Közös ötlet volt?
Közös ötlet volt. Hát tudtuk, hogy ő Bachba fantasztikusan beleásta magát, és van egy olyan zenekari tagunk, név szerint Martincsek Zoltán, aki a titkárunk is egyébként, rendszeresen részt vesz az ottani koncertekben, a Deák téri koncertekben. Szóval neki volt egy komoly kapcsolata már a Salamonnal, hát mi is ismertük, de annyira bízott a Salamonban, hogy például annak idén a Martincsek Zoli a diploma hangversenyének a Beethoven hegedű versenyét is vele dirigáltatta. Szóval már volt vele közös produkciónk, és hát szerettük volna Bach ürügyén megnyerni őt is magunknak.
A barokk zenerajongói bizonyára jól ismerik, hiszen a budapesti Bach hetek most már évek óta ugye az ő nevéhez fűződnek, vele fortak egybe, és beszélgettem is egyébként a legutóbbi kapcsán éppen vele, valami egészen fantasztikus az a mélység, ahogyan ő foglalkozik ezzel az óriási barokkmesterrel. De nem csak barokk zenét játszik a Budapesti Vonósok Kamarazenekara, most meglepetve láttam, amikor készültem picit erre a beszélgetésre, hogy ez a 30 esztendő azért valami olyan hihetetlenül széles repertoárt fejlesztett ki nálatok, hogy az egészen régi zenétől az egészen kortársakig gyakorlatilag minden belefér. Nagyon színes és érdekes a jubileumi évadotok kínálata is. Ezen a Bach sorozaton kívül még kettő ciklust lehet hallani tőletek.
Igen, hát általában ősszel szoktuk indítani a Tudományos Akadémián egy sorozatot, és aztán januárban szoktunk átjönni ide, azt befejezzük, és akkor januárban szoktuk ezt a béletet csinálni. És hát ezen kívül aztán van még vidék is, tehát például ennek a Hámol misének, hála Istennek, máma este nincs befejezése, mert április 3-án a Pécsi Bazilikában, a Pécsi Székesegyházban újból elő fogjuk adni. Ugye a kórus pécsi, tehát ott a nők házi gazdák lesznek. Úgyhogy lemegyünk Pécsre, sőt, hát előző nap például az egyik vonós négyese a budapesti vonósoknak egy Schubert estet fog adni Pécset. Tehát este Schubert est lesz, egy Schubert vonós trió, egy kvartett és egy kvintett, a két csellós híres kvintett fog menni budapesti vonósok vonós négyesével, és másnap ugyanezt el fogjuk játszani. Aztán utána gyorsan elmegyünk Svájcba, oda is van egy meghívásunk egy turnéra. Utána, amikor hazajöttünk, akkor 5 nap alatt 2 hangversenyünk lesz itt az akadémián. Egy az Apollo francia alapítvány, magyar francia alapítványnak a koncertjében a Szegedi Anikó szólistaságával, és aztán hát utána jön a Nobuko Imai, aki hát a világ egyik leghíresebb brácsa művésze. Ővele életem során 2 komoly formában találkoztam. Egyszer a fesztivál Due Mondi Spoletóban megrendezett, Menotti által megrendezett fesztiválon egy mezzonoktetben találkoztam vele, akkor először, és utána hosszú évekkel később volt egy alborói fesztivál, amit a Pierce és a Britten alapítottak, és ott volt rendszeresen, talán még ma is van, rendszeresen fesztivál, aminek keretében hegedű brácsa és cselló mesterkurzusok mennek. És egy ilyen mesterkurzusra be kellett ugranom, ugyanis a Jacqueline Dupré lett volna a meghívott professzor, aki sajnos akkor már beteg volt, és egy ilyen hullámvölgybe került, és utolsó pillanatban lemondta. Úgyhogy én akkor London, akkor éppen kint koncerteztem, és elértek vidéken valahol, és megkértek rá, és borzasztó nagy gyötrődések után igent mondtam, és oda mentem, és ott van egy olyan szokás, hogy a hegedűs, a brácsista és a csellista egy trió koncertet ad a fesztivál végén. És hát olyan jó sikerült, ez még egyébként nem a Nobuko Imaival, mert előzőleg az Attar Arad játszott, aki a világ szintén egyik legnagyobb brácsa művésze, és olyan jó sikerült, hogy egy impresszárió azt mondta, hogy hát ő szeretne Hollandiába és Angliába ezt az együttest végig koncertöztetni, ami meg is történt. Az Attar Arad ködbe ki kellett, hogy váljon, mert őt meghívták a Cleveland Quartetbe, és akkor a Nobuko Imaival trióztunk. Nagy élvezet volt, egész addig, amíg ő egy kisbabát nem várt, és akkor sajnos ennek vége lett a vele való közreműködésnek. És úgy tudom, hogy ő Magyarországon először most a mi meghívásunkat fogadta el, és hát egy nagyon szép és különleges műsorral fogunk föllépni vele.
Bizony különleges, mert ugye milyen érdekes a zene rajongó, hogy ezt a csodálatosan szép hangú hangszert, a brácsát tulajdonképpen milyen mostohán kezeli, hiszen alig ismerjük. Meg kell neked vallanom, hogy én William Primrose-on kívül alig hallottam legalábbis igazán világnagyságokat e nagyon szép hangú hangszerről. A cselló és a hegedű valahogy az teljesen más. Nagyon érdekes, nem valószínű, hogy azért van, mert ugye egy vonós négyesnek a teteje meg az alja, e két hangszer, mert a vonós négyesben ugye korán sem töltelék hangszerek, a másik kettő sem. Sem a brácsa, sem a második hegedű.
Maga is mesélhetne erről, mert ugyanis ő neki tulajdonképpen nem volt elég egy brácsa, hanem 2 brácsás kvintetteket, gyönyörű kvintetteket írt. Úgyhogy ez a hangszer bizony hát nagyon tulajdonképpen reneszánszát éli, mert mint szólisták, ugye hát mostanában vannak stólisták, és hát a Bartók is itt brácsa versenyt, és hát szóval a repertoárját is felkarolták. Úgyhogy nagyon nagy örömünkre szolgál. Hát a Nobuko Imai, a brácsista társadalomban hát egy rettenetes varázshang, és hát nagyon nagy érdeklődés mutatkozik azért, hogy ide jön. Nem tudom, hogy tud-e esetleg egy mesterkultust is tartani közben, de hát minden esetre örülünk, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ide jön.
Mindenesetre nagyon érdekes a műsor, mint ahogy egyébként az egész ennek a bizonyos ciklusnak, amelynek egyébként generációk találkozása a címe, és a Nobuko Imai idestől most már a második darabja lesz, azt hiszem, ennek a sorozatnak. Április vége felé kerül sorra. És hát ugye azok a szerzők, akik brácsára komponálnak, azok azért azt hiszem, hogy ők is azért inkább kirándulnak oda, de minden esetre a ti repertoárotokon nem idegenek azok sem. Angolokra és egyebekre gondolok, hát a Britten az természetesen ott van, és a többi.
Igen, de azért most lesz egy teljesen új japán mű is, úgyhogy hát mi soha nem zárkoztunk el a modern zene elől sem, úgyhogy tulajdonképpen az tartja nagyon életbe az együttest, és színes programunk van, és hogy nem vagyunk egy korszakra hát le határolódva, úgyhogy...
Egyébként ezeket a programokat, a repertoárt, azt hogyan növelitek, amikor összeállítotok egy bérletet? Akkor összeül a zenekar, és gyakorlatilag kitalálja, megnézitek, igen, hogy mik vannak, igen, van mik olyan, kellenének
olyan újak. Van, aki ezt oroszlán részt általában magára szokta vállalni. Most az utóbbi jó pár évben Ludmány Emil a fő ötletadó, és hát aztán közösen is megbeszéljük, néha az élet hozza, néha a szólista is mond valamit, úgyhogy hogy ez így jön össze. Több.
Azt hiszem, hogy ez alatt a 30 esztendő alatt a lemezeitek száma is megközelíti ezt, sőt, lehet, hogy többet.
Körülbelül dupla lemezünk van. A nagy szívfájdalmunk az, hogy ezek nagyon drága lemezek általában, és Magyarországra nem merik behozni őket a kereskedők valahogy, mert az itteni fogyasztó közösségnek ez egy kicsit drága.
Hát általában a kompakt lemezek azok nem olcsók manapság, illetve hát lehet kapni ezeket a tömegcikkeket, ugye, nagy hipermarketekben, de azt hiszem, hogy azért nem oda illenek ezek a...
Ez egy nagyon nagy lemeztársaság, amivel tulajdonképpen volt egy exkluzív szerződésünk, a Delta Music, amelyik hát németországi, és Európában Capriccio néven, Amerikában Laser Light néven hozzák ki a lemezeinket. És hát mi tulajdonképpen azon kívül, hogy gyakorlatilag a zenekart 30 évben a nagyvilág zenei érdeklődése tartotta életben, mondjuk főként Európa, de hát Amerika is, meg Japán is, meg mit tudom én, hát a Kanári-szigetek is. Úgyhogy ezen kívül a folyamatos felkéréseink, azok mindig lemezfelkérések voltak, és különleges sorozatokat is csináltunk, és különleges szólistákkal, és hát volt világpremiérünk is, például a Christian Bach szimfonia koncertantékat, az összeset mi vettük föl, úgy tudom, először, és hát ez egy ilyen világpremiér sorozatban volt kiadva. Nagyon érdekes összeállítások voltak, és nagyszerű zenék.
Ehhez vajon mi kell, szerencse is egy picit, hogy megtaláljátok azt, ami a világban még nincs, vagy egy ügyes impresszárió, aki hasonlóképpen körülnéz a világban. Hogyan működik, mert valóban manapság klasszikus lemezeket már csak akkor lehet igazán üzleti sikerrel terjeszteni, hogyha valami nagyon újat tud nyújtani.
Igen, hát jelen esetben például az említett világpremiér sorozatot Lencsés Lajosnak köszönhetjük, aki hát gyakori szólistánk volt, és akit nagyon nagy örömmel játszottunk mindig együtt. Ő az életének a nem tudom hanyad részét, vagy a British Museumba tölti, vagy egy francia, vagy a párizsi Louvre könyvtárába, vagy valahol, és mindig ilyen régi dolgokat kutat. Úgyhogy elhozta nekünk a faksimiléját, mi eredeti kottából sillabizáltuk ki azokat a műveket, és végül is nem is nyomtatásban ezek meg sincsenek, és onnan játszottuk el őket, úgyhogy nagyon érdekes volt.
Kedves Botvai Károly, nagyon szépen köszönöm, hogy a szünetnek most már majdnem a kétharmadát a rádióhallgatóknak és nekem szentelted. Valóban így van, hagylak egy picit pihenni. Isten éltesse még legalább 30 évig a budapesti vonósokat, és művészeti vezetőjét is természetesen, köszönöm, akinek szintén is a közelmúltban volt születésnapja.
Igen, és ne felejtsük el, hogy a 30-nak a fele az 15, és jövőre lesz a Fertődi Fesztivál, a Nemzetközi Helyin Fesztivál, 15 éves, és nagyon örülünk neki, hogy ezt annak idején a budapesti vonósok megalapították, jövőre lesz 15 éve, mert ugyanis most lett majd a Haydn halálának a 200. évfordulója, és ez már nem csak magyar ügy, tulajdonképpen ez egy nemzetközi dolog lesz, és mi, mint házigazdák, a Haydn fesztivált a jövő évben ez alkalomból, ugye vannak meghívásaik Brüsszelbe, Antwerpenben, Mechelenbe, tehát ezt a Haydn fesztivált most már nem csak itt lesz nemzetközi, hanem mi is elmegyünk, és a különböző városokban aznap lesz majd valószínűleg egy ilyen világkörkapcsolásos tévésorozat.
És rádió, hát hiszen mi Bartókunk is.
TV és rádió, igen, és hát akkor mi ez alkalommal külföldön fogunk Haydn fesztiválozni, nem éppen Fertődön.
Nagyon szépen köszönöm még egyszer, és további nagyon, nagyon szép Bach muzsikát kívánok. Köszönjük nektek szépen. Is, és magunknak is.
Köszönjük szépen.
És akkor, ahogyan már ígértem, nem sokára visszatérünk, hiszen a közönség is lassan kezd a helyére szállingozni. Ehhez a valóban mérföldkövet jelentő grandiózus alkotáshoz, Johann Sebastian Bach Hámol miséjéhez, amire nem nagyon akartam már a türelmüket igénybe venni a hangverseny elején, és a kórus és a zenekar is már bent ült a pódiumon, amikor kapcsolták a Zeneakadémia nagytermét. De azért azt gondolom, hogy érdemes lenne picit idéznem önöknek egy nagyszerű magyar zenetudós, Barta Dénes Bach monográfiájának azt a részét, amely a Hámol misével foglalkozik, és amelyet a Máté Pasióhoz hasonlít nagyon méltán természetesen. Már a keletkezése és rendeltetése is sok tekintetben mind a mai napig rejtély, mondja ő is, mint ahogy én is a hangversenyt bevezető néhány mondatban említettem. Mi indíthatta Bachot, arra teszi fel Barta Dénes a kérdést, hogy az öt részből álló teljes latin miseszöveget óriási méretű tételekben megzenésítse. A lipcsei protestáns istentiszteletben semmiképpen nem volt lehetőség és alkalom ekkora méretű latin templomi zene előadására. Nem mintha a lipcsei szertartásból teljesen hiányzott volna a latin nyelvű egyházi zene, gondoljunk csak ugye a Magnifikátra. Latin motetták, vagyis kíséret nélküli kórusművek előadása is szinte állandó fontos része volt a Bach korabeli lipcsei protestáns istentiszteleteknek. De még a régi latin mise szertartás énekeiből is találunk egyet-mást Lipcsében. Advent első vasárnapján például a latin Kyriét, karácsonykor Glóriát énekeltek, mást nagy ünnepeken pedig Sanctusok előadására nyílt alkalom. Mindez azonban nem homályosíthatja el azt a tényt, hogy egy ilyen közel két órányi terjedelmű teljes latin mise előadására Bachnak Lipcsében soha nem lehetett alkalma. Mi volt akkor a kompozíció elindítója? Az első két tétel 1733-ban készült. Bach ez év június 27-én adta be kérvényet a Dresdai udvarhoz az udvari komponista cím elnyeréséért, és kérésének alátámasztására a kérvényhez mellékelte a Kyrie és a Gloria szólamait. Dresdai udvar katolikus volt, és így ott Bach némi joggal számíthatott művének előadására. E várakozásában úgy látszik csalódott, mert a Dresdába küldött sránkmaradt szólamokon semmi nyoma a használatnak. Egyébként sincs semmi adatunk arra, hogy Bach művét az ő életében Dresdában valamikor is előadták volna. A legalaposabb Bach kutatók egyike, Schering, a következő módon próbálja ezt az ellentmondást megmagyarázni. Mármint, hogy a Glóriában egy régebbi latin szöveget használt föl Bach, és érdekes, hogy ezt nem vették akkor ott észre. Az erős Ágost halála után trónra lépő új szász király, harmadik Ágost 1733 áprilisában trónra lépési körútja alkalmából meglátogatta Lipcsét is. Tiszteletére hódoló istentisztelet volt a Miklós templomban. Schering feltevése szerint ekkor kerülhetett sor a mise első két tételének előadására. A Kyrie nyomott, gyászos hangulatú zenéje, mint egy gyászzene lett volna az elhunyt fejedelem emlékére, a Glória pedig a trónra lépő új királynak üdvözlése a templomi zeneeszközeivel. A korabeli krónikás adatok sajnos nem szólnak arról, hogy az ünnepség alkalmából milyen zenét játszottak, így Schering elgondolása egyelőre nem több, tetszetős feltevésnél. Mindez azonban nem magyarázza meg a mise többi részének, a terjedelmes Krédónak, Sanctusnak és Agnus Deinek a kompozícióját. Ezekből egyiket sem lehetett Lipcsében felhasználnia, és szinte bizonyos, hogy Bach életében soha nem hallotta őket előadásban. A szerző tehát ezt az óriási méretű folytatást kizárólag saját maga kedvére, az előadhatás minden reménye nélkül írta volna, feszegeti a kérdést Barta Dénes. A régebbi Bach irodalom valóban ilyes formán képzeli el a dolgot, hogy tudnilik Bach az 1733 utáni esztendőkben folytatólagosan lassú munkával egyszerűen a mise ciklus kiegészítése kedvéért komponálta volna a folytatást. Egyedül a Sanctus esetében van némi adatunk arra, hogy Bach kísérletet tett művének előadatására. A Sanctus anyagát elküldte egyik zenekedvelő pártfogójának, Spork Rolf csehországi helytartónak, amit azt már korábban is említettem, akinek lisszai rezidenciáján Csehországban komoly képességű zenei együttes működött, és megvolt a módja a Sanctus előadására. De milyen célra komponálta vajon Bach a hatalmas Krédót és az Agnus Dei szakaszát? Ezekre vonatkozóan Schering-nek egy további érdekes feltevését kell legalább megemlítenünk. Tudjuk, hogy a szász király akkoriban egy személyben Lengyelország királya is volt. Erős Ágost utódának lengyel királyá koronázása 1733 utolsó hónapjaiban volt esedékes Krakkóban. A drezdai zene későbbi nagyhatalmú vezetője, Hasse, akkoriban még nem állt az udvar szolgálatában. Bach így talán némi joggal számíthatott arra, hogy a nyáron Drezdába beküldött két első tételt hatalmas méretű teljes latin misévé egészíti ki, a krakói király koronázás alkalmával sor kerülhetett művének előadására. Talán ebben a reményben vállalta a mise további részeinek óriási munkát jelentő megkomponálását. Ha ez a feltevés igaz, akkor Bach úgy látszik, csak akkor szerzett tudomást a megbízás másnak történt kiadásáról, az illető komponista nevét különben nem tudjuk, amikor saját munkájának nagy részét már megkomponálta. A krakói koronázási zene hipotézise egyelőre az egyetlen feltevés, amely kielégítő választ adhat a Hámol mise méreteinek és apparátusának kivételes nagyságára. Semmifajta más, idézőjelben érte, normális mise szertartás keretében ekkora terjedelmű és ekkora méretű kompozíció előadására mód nem nyílhatott, és ezt már csak én teszem hozzá, vagy folytatom a gondolatot Beethoven Missa Solemnisével, amely ugye természetesen nem templomi szertartás céljaira készült, hanem nyilvánvalóan hangverseny terem és publikum számára. Igen ám csak, hogy akkoriban Johann Sebastian Bach életében ilyesmire nem nagyon volt még példa, hogyha beszélhetünk is hangversenyszerű vagy ahhoz hasonlító előadásokra, azok fejedelmi királyi udvarokban zajolhattak le, és hát ugye meglehetősen szűk körű hallgatóság előtt, ilyen értelemben ilyen hatalmas méretű apparátus ott sem jöhetett szóba. Hadd mondjam még el, talán jut még rá idő, hadd hívjam fel a figyelmüket a most következő Glória egy csodálatos részére, és ez nem más, mint a megindító Crucifixus részlet, amelyet egyébként a 12-es kantátából, a Weinenklagenből vett át, ez az a híres passzakája, amelyből egyébként aztán Liszt is komponálta a halhatatlan és már romantikus köntösbe öltöztetett Weinenklagen változatait. Folytatódik tehát Johann Sebastian Bach Hámol miséje Kamp Salamon vezényletével és a Krédóval.